Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is, tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Zsigmond király 50 éves uralkodása nem csak a jelentős kormányzati, hadügyi és államszervezeti reformok, valamint az aktív egész Európára kiterjedő külpolitika miatt volt emlékezetes. A magyar király annak ellenére, hogy általában pénzügyi helyzete nem volt mindig kielégítő, mégis nagy figyelmet fordított a kultúra támogatására, a saját székhelye ékesítésére. Hosszú uralkodásának vége felé azonban szembe kellett nézzen ugyanazzal a nehézséggel, amelyet már Nagy Lajos király sem tudott kielégítően megoldani, ez pedig nem más, mint a trónutódlás kérdésének a rendezése. Témánk Zsigmond király épített öröksége. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Mai műsorunk során beszélnénk Zsigmond király uralkodásának utolsó aspektusairól, és pedig lássuk, hogyan fejlődött a kultúra a fél évszázados országlás alatt, valamint megnéznénk, hogy hogyan fejlesztette tovább a budai palotát, amelyet székhelyül szánt. Ezen kívül szeretnénk beszélni halálának körülményeiről is, valamint lássuk csak, hogy hogyan értékelték kortársai, illetve a későbbi korok ezt a hosszú uralkodást.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A magyar királyoknak a sorát Szent István királlyal kezdtük, akit államalapító királyunként tisztelünk. István király sikeresen megszilárdította hatalmát a törzsi vezetőkkel szembe, és kiterjesztette a központi irányítást a Kárpát-medence minden területére, legyőzve a különböző helyi vezetőket. Ezzel párhuzamosan egy jelentős szervezőmunkát hajtott végre, létrehozta a vármegye rendszert, amellyel elérte, hogy a királyi hatalom a Kárpát-medence minden területén érvényesülni tudjon. Törvényeket vezetett be, okleveleket adott ki, pénzt veretett, tehát az állami élet minden területét megszervezte. Létrehozta a keresztény magyar egyházat is, püspökségeket, illetve érsekségeket alapított, valamint jelentős egyházi törvénykezésével hozzájárult a kereszténység megszilárdulásához a Kárpát-medencébe. Átgondolt külpolitikát is folytat, arra törekedett, hogy a két szomszédos birodalommal, főleg a német-római birodalommal, bizánci birodalommal jó viszonyt ápoljon, felismerve azt, hogy a belső reformokat nem lehet végrehajtani, ha az ország háborúban áll. A trónutódlás kérdésének a rendezése nem sikerült teljesen. Isten István királynak. Mint tudjuk, fiai már élete során elhunytak, ezért az alkalmasság elve alapján unokaöccsét a Velencében nevelkedett Pétert jelölte ki trónörökösének. Ezt a döntést rokona Vazul nem tudta elfogadni, ezért István király Vazult megvakítatta, illetve fiait száműzte az országból. István király 1038-ban bekövetkező halála után első Péter, vagy ahogy még ismerjük, Orszauló Péter foglalja el Magyarország trónját, aki viszont türelmetlen politikájával maga ellen fordítja az előkelőket, akik előzik az országból, és helyette Abba Sámuelt választják meg királynak. Abba Sámuel uralkodása sem lesz hosszú. A német segítséggel visszatérő Péter előzi őt, és visszaszerzi koronáját. De Péternek a második uralkodása sem sikeredett hosszúra, ugyancsak az előkelők elégedetlensége, valamint egy pogánylázadás véget vett ennek. A helyzetet Vazulnak a fia, András használja ki, aki megszerzi a királyi címet, és így a királyi korona a Vazulág kezébe kerül. Első András megszirádítja a pogánylázadások által megtépázott keresztény egyház helyzetét, ezen kívül pedig sikeresen visszaveri a német támadásokat. Annak érdekébe, hogy támogatókat szerezzen a német támadások visszaveréséhez, visszahívja az országba öccsét Bélát, és létrehozza számára a hercegséget, tulajdonképpen megosztoznak az ország felett, és Béla ezt a gesztust úgy értelmezte, hogy ő lett a kijelölt trónörökös. Azonban, amikor András békét kötött a németekkel, a békefeszerződés értelmében megkoronáztatja saját fiát Salamont, ez pedig viszályhoz vezet András és Béla között, és ebből a polgárháborúból Béla kerül ki győztesen. Első Bélának az uralkodása viszont mindössze 3 évig tart, egy furcsa baleset következtében a király halálosan megsebesül, így visszatérhetett az országba Andrásnak a fia Salamon, aki visszaszerezte családja számára a királyi koronát. Salamon kibékül Bélának a fiaival, és egy ideig közösen irányítják az országot, például közösen verik vissza a kelet felől érkező támadásokat. Viszont egy bizánci háború során az unokatestvérek összevesznek, így egy újabb polgárháború bontakozik ki, ezúttal Salamon, valamint a hercegek Géza László és Lampert között, és ebből a polgárháborúból Géza kerül ki győztesen, aki Első Géza néven elfoglalja Magyarország trónját. Első Gézának a rövid uralkodását követően Magyarország trónjára Első László, vagyis Szent László lép, aki a 11. században végrehajtja a magyar királyság megszilárdítását. Ezt például szigorú törvényeivel éri el, ezekben a törvényekben a magyar társadalom problémáit szeretné orvosolni, és pedig elsősorban a tolvajlásnak, illetve a kóborlásnak a kérdését. Ezzel párhuzamosan jelentős egyházszervező tevékenységet is folytat László király, aki létrehozza a zágrábi püspökséget, valamint kezdeményezi István király Imre herceg és Gellért püspöknek a szenté avatását. László király aktív külpolitikát is folytat, az ő uralkodása alatt terjeszti ki a magyar fennhatóságot Horvátországra, valamint beavatkozik a kor jelentős konfliktusába, az investitúra harcba. László király uralkodását követően Gézának a fia, Első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán kerül Magyarország élére, aki Európa egyik legműveltebb uralkodójának számított a maga korában. Kálmán király folytatja a nagybátyjának a politikáját, törvényeivel viszont enyhíti azt a szigort, amellyel fellépnek a tolvajok ellen, és folytatja a magyar királyságnak a terjeszkedését is, az ő uralkodás alatt terjesztik ki a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodása alatt többször is szembe kell nézzen öccsének, Álmos hercegnek a lázadásaival, és Kálmán király ezt a trónviszályt végül is úgy próbálja megoldani, hogy megvakítatja Álmost, valamint annak fiát, Bélát. Kálmán uralkodását követően fia, II. István lép Magyarország trónjára, aki azonban megpróbálja folytatni apja politikáját, viszont uralkodását inkább kudarcok, mint sikerek jellemzik. Amikor II. István gyerektelenül meghal, a királyi trón végül II. Béla, vagyis Vak Béla kezébe kerül, aki sikeresen megszilárdítja uralmát azáltal, hogy fizikailag megsemmisít erősíti az ellenzéket. Így, amikor alig 10 éves uralkodás után II. Béla meghal, egy stabil, erős királyságot hagy fiára, II. Gézára. II. Géza, akinek országa Európa egyik jelentős államának számított, ezt a belső stabilitást érzékelve konfliktusba kerül a bizánci császársággal, és ez a konfliktus végül felőrli a magyar királyságnak az erejét. Ugyanis megjelennek a bizánciak által támogatott trónkövetelők Géza testvérei személyébe, és így, amikor váratlanul meghal, akkor a magyar királyság egyáltalán nincs jó helyzetbe, belső konfliktusok bontják meg belső egységét. Így a II. Gézának a fia, III. István csak nagy nehézségek árán tudja megvédeni koronáját és hatalmát nagybátyjaival, II. Lászlóval, valamint IV. Istvánnal szembe, akik rövid ideig ellenkirályokként uralkodnak az országba. Viszont III. András végül előzi a trónkövetelőket, és sikeresen megszilárdítja a hatalmát, majd lezárja a bizánci háborúkat, igaz, hogy jelentős területi veszteségeket kell elkönyveljen. III. István rövid uralkodását követően testvére III. Béla kerül a magyar királyság trónjára, aki az Árpád ház egyik jelentős uralkodójának számít. III. Béla maximálisan kamatoztatja a bizánci birodalomba szerzett kormányzati tapasztalatait, és arra törekedik, hogy Magyarországot, mint egy modern királyságot irányítsa. Ennek érdekében támogatja az ügyek írásbeli intézését, létrehozva a királyi kancelláriát, valamint szorgalmazza a hiteles helyeknek a működését is. Az uralkodás alatt a királyi jövedelmek jelentősek voltak, hiszen III. Béla Európa egyik leggazdagabb királyának számított, legalábbis ez derül ki a vagyon összeírásából. Béla király aktív külpolitikát is folytatott, sikeresen visszaszerezte a Bizánc által elfoglalt területeket, valamint megpróbálja kiterjeszteni hatalmát a halicsi fejedelemségre. Ez utóbbi próbálkozás viszont nem hoz maradandó eredményeket. Egyházpolitikai intézkedései közül meg kell említeni azt, hogy III. Béla volt az, aki kezdeményezte első Lászlónak a szentélyavatását. III. Béla halálakor egy erős, stabil magyar királyság kerül fia Imre király kezébe, aki azonban szembe kell nézzen öccsének, Andrásnak a felkeléseivel, összeesküvéseivel. Így Imre király rövid uralkodását elsősorban ezeknek a lázadásoknak a leverése fémjelzi. Imre király váratlan halálakor ugyan névlegesen a fia III. László lesz Magyarország királya, de a kiskorú király ténylegesen egyáltalán nem uralkodik, sőt, néhány hónap után el is hunyt, így a 13. század elején a királyi korona II. András kezébe kerül. II. András hosszú uralkodása során teljesen új módszerekkel próbálja irányítani a magyar királyságot, ennek érdekében jelentős birtokadományozásokat hajt végre, amelynek köszönhetően a királyi hatalomnak az anyagi alapja jelentősen meggyengül. Ezen kívül András király sokszor meggondolatlan, ötletszerű külpolitikát folytat, a halicsi fejedelemségnek az elfoglalása egy szinte vesző paripája lesz, valamint részt vesz az 5. keresztes hadjáraton is. Ezek a külpolitikai akciók általában hatalmas költségekkel, de semmi kézzelfogható haszonnal nem jártak. II. András uralkodás alatt jelentős belső konfliktusok is kibontakoznak, sor kerül a nemesség megmozdulására, összeesküvések zajlanak a magyar királyságba, és egy ilyen összeesküvésnek lesz az áldozata Gertrudis királyné. Ezen kívül András király konfliktusba került politikája miatt fiával Béla herceggel is. És Béla herceg lesz András király utóda, és megpróbálja az apja által bevezetett intézkedéseket úgymond visszacsinálni, de uralkodását gyakorlatilag kerékbe töri a kelet felől érkező tatár támadás, így Béla király uralkodásának a legnagyobb része az ország helyreállításával telik el. Ennek a feladatnak IV. Béla király viszont eleget tesz, és neki köszönhetően a magyar királyság újra megerősödik, nem hiába tiszteljük őt második honalapítóként. IV. Béla uralkodását követően fiának, 5. Istvánnak a rövid uralkodása következik, majd 5. István váratlan halála után fia 4. László lép a királyi trónra. 4. László uralkodása alatt már jelentős mértékben érzékelhetőek azok a problémák, amelyek a következő néhány évtizedben meghatározzák Magyarországnak a történelmét, és pedig a különböző főuraknak a jelentős megerősödése, akik akár a király ellenébe is hajlandók politizálni. Negyedik László uralkodása során nem sikerült ezeket a főurakat visszaszorítani, sőt, ez a probléma folytatódik harmadik András uralkodása alatt is, aki ugyan megpróbálja, de nem tud rendet teremteni az országba. Így amikor harmadik András, az utolsó Árpádházi királyunk, az utolsó aranyágacska 1301-ben meghal, akkor Magyarország az anarchia, a szétesés határán állt. Az Árpádházi királyukat követően többen is igényt tartottak a magyar királyi címre. Előbb a cseh Vencel, majd a bajor Otto szerzi meg ezt a titulust, de végül tartósan az Anjou-házból származó első Károly, vagyis Károly Robert lép Magyarország élére. Károly Robert sikeresen megszilárdítja a királyi hatalmat, legyőzi a tartományurakat, a kiskirályokat, és ezzel párhuzamosan gazdasági intézkedéseivel megteremti az erős királyi hatalomnak az anyagi alapjait is. Károly király aktív külpolitikát is folytat, nagyon jó viszonyt ápol a lengyel, illetve a cseh királyokkal, valamint megpróbálja a magyar fennhatóságot a Balkán-félsziget irányába szélesíteni. Első Károly halálakor egy erős, stabil magyar királyság kerül fia első Lajos kezébe, aki ezt a belső stabilitást arra használja fel, hogy egy nagyon aktív külpolitikát folytasson, és Lajos királynak az uralkodása tulajdonképpen a háborúkról szól, hadat vezet a nápolyi királyság ellen, Velence ellen, a Balkán-félszigetre, a litvánok ellen, tehát uralkodása során gyakorlatilag szinte folyamatosan háborúzik. Ez természetesen nem azt jelentette, hogy a belső ügyekre nem fordított figyelmet, hiszen az ő uralkodása alatt születnek meg az 1351-es törvények. A Lajos király hosszú uralkodása során elfoglalja a lengyel trónt is, viszont nem tudja kielégítően megoldani a trónutódlásnak a kérdését, neki fia nem születik, ezért lányának, Máriának a fiúsításával próbálja biztosítani a trónt utódai számára. Mária Lajos halála után el is foglalja a trónt, de a nemességnek egy része nem törődik bele egy női király személyébe, ezért behívják az országba a nápolyi származású második Károlyt, aki azonban mindössze 39 napig viseli a királyi címet, Máriának a támogatói meggyilkolják. Ez a gyilkosság anarchiához vezet az országba, Károlynak a támogatói fellázadnak, és végül a káoszból Luxemburgi Zsigmond kerül ki úgymond győztesen, a nemesek, a bárok egy része őt jelöli ki királynak, és 1387-ben meg is koronázzák. Utóbbi műsoraink során Zsigmond királynak a hosszú uralkodásáról beszéltünk. Beszéltünk a belpolitikai intézkedéseiről, reformjairól, a külpolitikájáról, amelyet a Balkán-félsziget irányába, vagy Velence, vagy európai szinten hajtott végre, illetve beszéltünk azokról az európai kérdésekről, amelyeket megpróbált megoldani Zsigmond király, például az egyházszakadásnak a kérdését, és múlt heti műsorunkban beszéltünk arról is, hogy milyen társadalmi változások következnek be uralkodása során. Láttuk azt, hogy egy új nemesi réteget teremt, valamint beszéltünk arról a paraszháborúról is, amelyik uralkodásának az utolsó hónapjaiba bontakozott ki Erdélyben, és pedig a bábolnai palaszfelkelésről.
Történész úr, a legutóbbi kőbezárt múltuk utolsó perceiben arról beszélgettünk, hogy miként fejlődött a kultúra Magyarországon Zsigmond királysága alatt, azonban sok mindenre nem jutott már idő, így jó lenne, ha erre a kérdésre még visszatérnénk, várjuk tehát a válaszát.
Zsigmond korának kultúrája az anjoukori kultúra egyenesági folytatása volt. Elsősorban abban a tekintetben, hogy mértékadó és ízlésformáló központja továbbra is a királyi udvar maradt. Másodszorban azáltal, hogy megnyilvánulásai továbbra is a nyugati keresztény szellemű lovageszmény követését jellemzi. Az udvari műveltség kőzege kordozója most is a királyt körülvevő nagybirtokos főnemesség, valamint a nemességnek az a viszonylag csekély része volt, amely az udvarral és a bárokkal szoros kapcsolatba került. Zsigmond korbárói viszont megteremtik azokat a vidéki kulturális centrumokat, amelyek majd a rendi korszakban alakítják az úri osztály műveltséget. közösségét. Az állandó vidéki főúri rezidenciák létrejöttével megteremtődik annak feltétele, hogy az udvari kultúra az egész ország területére szétsugározzék. Végül sajátos vonása a zsigmondkori művelődésnek, hogy kiemelkedő szerepet játszanak benne a királyi városok és a polgárságok. A budai királyi palotát Zsigmond nagyszabású rezidenciává építette ki, erről bővebben az épített örökségnél beszélünk. A maga szerényebb módján a főnemesség is megpróbálta királyát követni abba, hogy birtokai központjába kényelmes, állandóan lakható rezidenciákat teremtett. Többek között ekkor épült fel a Diósgyőr és más királyi várak mintája alapján a kanizsaiak, kismartoni vagy az újlakiak várpalotai vára. Ozorai Pipó pedig 1420 körül Ozorán emeltetett magának pompás várkastélyt firenzei mintára. A megerősített székhely iránti igény azonban jóval általánosabb volt. 15. század elejétől kezdve terjedt el Magyarországon a kastély, mint úri lakóhely. Először inkább a nagybirtokos nemesek, később a középbirtokosok körében. Kastélyok várszerűen megerősített építmények voltak, de építőanyaguk legalábbis eleinte főleg fa volt. Utánozták az előkelőt, az uralkodott abban is, hogy részerint lelki üdvösségükért, részerint temetkezés helyül egyházakat alapítanak, és ezeket tőlük tehetően gazdagon javadalmazzák. Példa erre a budai Nagyboldogasszony templom garai kápolnája, vagy Ozorai Pipó székesfehérvári temetkező helye a bazilika új kápolnájában. Sem az egyházak alapítása, sem a várak vagy kastélyok építése nem jelentette azonban azt, hogy már ekkor megrazultak volna a szálak, amelyekkel a főnemesség a királyi udvarhoz kötődött. A bárok a király környezetében élték le életük nagy részét, gyakran elkísérték külföldi útjaira, ha pedig itthon maradtak, akkor a kormányzás feladataiból vállaltak részt. Az arisztokrácia és az udvari nemesség látóköre az Anjou korhoz képest jelentősen kibővült, főleg 1410 után, amikor Zsigmond, mint német király és utóbb császár, az európai politika vezéralakja lett. Budán, Tatán és Pozsonyban gyakran rendeztek fényes fejedelmi találkozókat és nagyszabású ünnepségeket külföldi papok és lovagok részvételével. Ezek közül is kiemelkedett az a hetekig tartó ünnepségsorozat, amely 1412-ben Zsigmond és a lengyel király Jagelló Ulászló kibékülését zárta le. A kulturális kapcsolatok szempontjából mindezeknél fontosabbak voltak Zsigmond hosszú nyugati utazásai, amelyekre mindig nagyszámú magyar főpap, főúr és lovak kísért el. Konstanzban a zsinat idején bizonyára több ezer magyar fordult meg. Mindezzel együtt járt, hogy a nemesség világot járt része tudatosan igyekezett elsajátítani, amit a nyugati lovagvilágból látott. Például a korábban csak szormányos címer használat az 1410-es évektől kezdve terjedt el Magyarországon viszonylag széles körben. A magyar utazó azonban a nyugati országok gazdagságát szemlélve ráébredhetett saját szegénységére is. A nyugati szellemi értékek viszont annál nehezebben honosodtak meg. Például az írni-olvasni tudás már a legelőkelőbb körökben is nagyon ritka volt. Két fő urat ismerünk kivételként. Az egyikük Tari Lőrinc, akinek fennmaradt egy saját kezűleg írt levele. A másik Széchenyi Miklós, aki Velencébe halt meg 1438-ban számüzetésben, és a hagyatékában tiltott könyveket és szerelmes leveleket találta. E kivételektől eltekintve világi tárgyú irodalomra nem igazán volt igény. Kükölei János halála után nem akadt a kornak történetírója. Más irodalmi alkotás sem született az udvari lovagi kultúra talaján, és amit egyáltalán a kor költészetéről tudunk, az egy udvartól távoli, verbális szubkultúra meglétére utal. Hédervári Kont István népballadája ez. Kont a horváti párt egyik vezére volt, és 1388-ban Zsigmond fejeztette le a hagyomány szerint 31 társával. A sorsukkal nyíltan rokonszenvező, a királyt cseh disznónak tituláló költemény nyilván a nemesség olyan rétegeiben keletkezett és terjedt el, amely mindvégig idegenül, sőt ellenségesen álltak szembe az udvar nyugati és szellemi műveltségével. A Zsigmond korban viszont rohamosan gyarapodott a világi értelmiségi réteg, amelyet ez időtájt az egyházon kívül az írásbeli kultúra egyedüli képviselőjének tekintünk. Tagjai főként a szegényebb birtokos nemesekből, valamint a gazdag városi és mezővárosi polgárságból kerültek ki. Ők kancelláriákon, bíróságokon, városi és megyei igazgatásban, a királyi és nagyúri birtokkormányzásban működtek. A nagyobb egyházi intézmények is mind gyakrabban bízták a hiteles helyi, tehát a világi feladatok elvégzését világi írástudókra. Mindezek a teendők megkövetelték az alapos latin nyelvismeretet és a hazai szokásokban való jártas munkásságot, amit a nagyobb egyházi iskolákban lehetett elsajátítani. Aki megszerezte ezt, és így alkalmassá vált a hivatali munka végzésére, az a diák elnevezést kapta. Ennél magasabb szintű ismereteket külföldi egyetemeken volt szokás szerezni. A legjobb hírük az itáliai egyetemeknek volt, de oda csak a gazdagok jutottak el. Többiek azokra jártak, amelyek közelebb voltak. Prágába, Krakkóba és Bécsbe. Ez utóbbi ebben az időben a magyarok fő célpontja volt. Azok azonban, akik egyetemi tanulmányokat folytattak, nem a világi értelmiséget gyarapították, hanem plébánosi, sőt esetenként főpapi tisztségeket töltöttek be, mint például Pálóczi György, aki szepesi préposként tanult a bécsi egyetemen, hazatérte után az erdélyi püspökség, majd az esztergomi érsekség várt rá. Zsigmond komoly erőfeszítéseket tett, hogy új székhelyét is egyetemi várossá emelje, de kísérletei rendre kudarcba fulladtak. Első óbudai egyeteme, amelyet 1395-ben alapított, valószínűleg azért szűnt meg, mert kancellárja, Órévi Lukács váradi püspök részese volt az 1430. évi bárói felkelésnek. 1410-ben a király újból engedélyt szerzett 23. János pápától az egyetem felállítására. Ezúttal elismert külföldi tudósokat hívott meg, akik az egyetem küldött a konstanci zsinat munkájában is részt vettek. 1419 táján ez az alapítás is elsorvadt, több próbálkozásra pedig már nem futott Zsigmond türelméből. Az egyháziakon kívül a világi polgárság főként annak jómódú kereskedő rétege volt az, amely szükségesnek találta az alapvető műveltséget. Számolni természetesen tudnia kellett, írni tudására pedig egyaránt szükség volt. Az ehhez szükséges gyakorlati ismereteket a városi iskolák oktatták. Ezek az egyháziaktól nem csak tananyagukban, hanem nyelvükben is különböztek. A városi igazgatásban ekkoriban vált általánossá az írás használata, és a nyelv, amit használtak, csaknem mindenütt a német volt. A tanácsok a 14. század második felétől kezdve vezettek rendszeresen városkönyveket, készítettek számadásokat, adóösszeírásokat és különféle más rendeltetésű jegyzékeket. Írásba bonyolították le a polgárok a hitel és pénzügyleteiket is. A városok megnövekedett politikai szerepe és ezzel járó öntudata látványos építkezésekben is kifejeződött. Ebben az időben terjedt el belső díszítésként a szárnyas oltár és egész sor városi plébánia templom ekkor nyerte el végleges alakját. Méreteit és művészi értékeit tekintve kiemelkedik a kassai Szent Erzsébet templom, Magyarország legnagyobb gótikus temploma, valamint Kolozsvár, Sopron, Nagybánya, Brassó egyházai, valamint a még Lajos korában megkezdett budai Nagyboldogasszony templom. A kor magyarországi festészetének legkiemelkedőbb alkotása Kolozsvári Tamás Garamszent Benedeki oltárképe, amely az itteni bencés apátság templomából maradt ránk. A születen időben levő itáliai reneszánsz hatása még éppen csak érezhető volt Magyarországon Zsigmond korában. Egyedüli közvetítői Ozorai Pipó és rokonsága voltak, köztük is főleg Szkolári András váradi püspök. Tudjuk, hogy Pipó építkezéseit Manetto Amanatini Brunellesco tanítványa végezte, aki munkája befejezése után még évtizedekig Magyarországon élt. Pipó számára dolgozott 1420 táján a kor egyik legnagyobb festője, Massoli is, de sajnos magyarországi alkotásaiból semmi sem maradt rá.
Történész úr, milyen épített örökség köthető Zsigmond király nevéhez?
Zsigmond király legfontosabb épített örökségének a budai palota tekinthető, amely az ő korába kapta jellegzetes palota formáját. A budai várhegy épületeiről már beszéltünk a korábbi műsoraink során, többek között szó esett az úgynevezett budai vitáról is, ezért csak röviden összefoglalnám, hogy milyen épületek lehettek itt Zsigmond korának kezdetén. A budai palota építészeti fejlődését a 14. század 30-40-es éveitől tudják a történészek valamivel pontosabban nyomon követni. Az Anjou-kornak ebben az időszakában még csak a fennsík déli csúcsán álltak épületek. A fennsíkból délre kiszöglelő sziklaszirten egy nagyméretű úgynevezett öreg torony emelkedett. Nevét csak Zsigmond korban említik először, ez volt az István torony. A toronyhoz észak felől a várhegy fokozatosan kiszélesedő fennsíkján csatlakoztak a lakóépületek. Valószínűleg, hogy az együttesnek ez a része kezdettől zárt, középen keskeny udvart magába foglaló tömb volt. Az északi szárny közepén nyílt az udvarba vezető kapu. Az építmény eredeti déli szárnyán a kápolna állhatott. A toronyból és az zárt épülettömbből álló együtteshez észak felül még egy trapéz alakban kiszélesedő előudvar tartozott, amit sziklába vágott szározárok választott el a fennsík többi részétől, a polgári lakónegyedtől. Ez összességében tehát az az 1350 körül már álló építészeti mag, amelyből a késő középkori paluta együttes lépésről lépésre tovább épült. Ha a további fejlődést igen röviden akarjuk összefoglalni, akkor a szinte folyamatos bővítés az erre alkalmas kifejezés. A bővítés egyszerre két telepszinten zajlott, egyrészt a hegy fennsíkján északfele, részben a polgári város róvására, másrészt a még beépítetlen lejtőkön. Úgy tűnik, a bővítés az Anjou-kor második felében az addig többé-kevésbé üres előudvar területének beépítésével indult el. Ekkor kezdődhetett el ennek a keleti oldalán az újabb kápolna emelése. Az átellenes nyugati oldalon elkezdődött egy új, hosszú palotaszárny kiépítése is. Valószínű, hogy az építkezéseket már csak Nagy Lajos halála után, az 1380-as évek végén, vagy az 1390-es években Mária királyné, illetve Zsigmond idején fejezték be. Mindkét új épület jellemzője, hogy túlnyúl a fennsík peremén. Míg a kápolnának csak a szentélye szögelt ki a keleti lejtőre, addig az új palotaszárnynak jó részével csak az udvarra néző homlokzati fala állt a fennsík peremén, az épület a nyugati lejtőre támaszkodott. Ezzel a korábbi előudvar szerepe alapvetően megváltozott. A középkor végéig ez a nagy udvar lett a királyi udvar életének főszintere. Első felesége Mária királyné korai halálát követően Zsigmond nem elégedett meg az apusa által megkezdett építkezések befejezésével, hanem lépésről lépésre messze túlhaladta a megerökült kereteket. Ebben valószínűleg komoly szerepet játszott a német császári trón elnyerésére irányuló törekvése és az ehhez léptékben is méltó építészeti reprezentáció igénye. Ennek során a várfalakkal védett terület határát a fennsík peremén túl is jelentősen kiterjesztette a lejtők irányába, a keleti oldalon például egészen a Duna partjaig. A megtöbbszöröződött egymás előtt egyre kijebb tolt védőfalak között kisebb-nagyobb udvarok és udvarszerű köztesterek, úgynevezett falszorosok jöttek létre. Ezek közül a közvetlenül fennsők pereme alatti egy szinten lejjebb létrejött új belső udvaron immár új épületszárnyakat is emeltetett mind a délkeleti, mind a délnyugati oldalon, amivel nőtt a lakóterület nagysága is. Jelentőségben és méretben ezeket azonban messze túlhaladták azok az új építmények, amelyek a fennsíkon az Anjou palota együttes nagy udvarától északra tágas udvaron állítottak. Ezt az új udvart, amely északról egy újabb, korábbinál jóval szélesebb szikraárok határolt, már valamivel későbbi források és Zsigmond udvaraként említik. Zsigmond először az Anjou-kori palota nyugati szárnyának északi végébe emeltetett egy roppant méretű tornyot, amely a régi szárazárkon történő átkelést is biztosította. E tornyot azonban végül nem fejezte be, ezért már a középkorban csonkatoronynak nevezték. A középkor végén aféle hivatalos állami börtönként szolgált. Rendkívül vastag, 3,5 méter körüli falai még a barokkorban is álltak egy darabig. Az udvar északi oldalán az új szárazárokkal párhuzamosan egy minden korábbinál nagyobb palotaszárnyat emeltetett, amelyet később Zsigmond palotájaként emlegettek. Pompás dísztermének a korabeli Európa viszonylatában is grandiózusnak számított a mérete, körülbelül 75-80x18-20 méter volt. A történészek bizonytalanok az udvar keleti oldalán álló épületekkel kapcsolatban. A Sedel metszett tanulság alapján nem kétséges, hogy a középkor végén itt két épület állt. A déli furcsa tetőzettel ábrázolt építmény funkciójára a metszeten ábrázolt tetőzett felmagasodó elemeiből következtetnek, ezeket kürtőként azonosítják, ezért úgy gondolják, hogy az épület konyhaként szolgált. Nehezebb az északi épület meghatározása. Ennek helye mind a mai napig feltáratlan, és egykori formája is alapvetően csak az említett látkép alapján ismert. Az ezen látható reneszánsznak vélt műformák alapján azt feltételezik, hogy itt állhatott Mátyás király befejezetlen palotája. Az a kérdés is egyelőre eldöntetlen maradt, hogy Mátyás ezt az épületet alapjaiból újra emeltette, vagy egy Zsigmond-kori palotaszárny építését kezdte el. Az udvaron három utóbb említett épületeknek egymáshoz viszonyított helyzetét figyelembe véve inkább az utóbbit feltételezzük.
Tanár úr, a mai kőbezárt múltunk utolsó percében beszéljünk arról, hogy mit kell tudjunk Zsigmond Zsigmond király családjáról.
A luxemburgi Zsigmond hosszú élete során kétszer házasodott, és mindkét házasságából egy-egy gyereke született. Mivel az egyik születéskor meg is halt, ezért halálakor mindössze egy lánya volt életben, így komoly problémát jelentett számára a trónörökösödés kérdésének megoldása. Zsigmond első házasságát Mária királynővel kötötte. Mivel Mária uralkodásának körülményeiről már beszéltünk, ezért csak emlékeztetésképpen megemlítem, hogy Zsigmond 1379-ben jegyezte el Máriát, de csak 1385-ben kötöttek házasságot. Zsigmond és Mária házassága 1395. május 17-ig tartott, amikor Mária egy lovas balesetet szenvedett és meghalt. A várandós királyné még megszülte a királyi pár közös gyerekét, de valószínűleg a koraszülött fiú nem élte túl a szülést, anyjával együtt meghalt. Zsigmond király egy évtizeddel első felesége halála után újra házasodott, ezúttal Cirei Borbálát vette feleségül. Borbála, aki 1392-ben született, Cilei Hermann, Steyergróf és Horváth Slavonbán, valamint Schaumbergi Anna grófnő lányaként. Bár Borbála közvetlenül nem királyi családból származott, és grófnőből lett királyné, királyi ősökkel is rendelkezett. Zsigmond első feleségével is közeli rokonságban állt, hiszen apja, Cilei Hermann másodfokú unokatestvére volt Mária királynőnek. Máriának és Cilei Hermannak is a bosnyák uralkodóházból, a Kotromanics családból származott az édesanyja. Steyer eredetű cileiek Mária királynő uralkodása idején szerezték első magyarországi birtokaikat. A Zágráb vármegyei Szamoborban. A család igazi felemelkedése Borbála édesapjának, Hermannak köszönhető, aki népes családot tudhatott magáénak, hiszen három fia és három lánya volt, köztük Borbála volt a legkisebb. A nikápolyi csata után Cilei Hermann jelentős katonai és pénzügyi segítséget adott Zsigmondnak, aki ezzel volt képes stabilizálni a csatavesztés miatt kialakult súlyos belpolitikai válságot. Zsigmond 1401 őszén a Siklósi várban való fogsága idején egyezett meg a Garai-Cilei ligával, és a várból való kiszabadulása után jegyezte el a 9 éves Borbálát, a házasságkötésre azonban csak később került sor. 1405. december 6-án Székesfehérváron történt az esemény, ahol Borbálát egyúttal megkoronázták magyar királynénak is. Koronázásának érdekessége, hogy nem a királyné, hanem a Szent Koronával történt ez. Borbála elkísérte férjét a konstanci zsinatra, de Zsigmond később visszaküldte őt Magyarországra. 1419 elején feltételezett házasságtörése miatt Zsigmond Borbálát nagyváradra száműzte, majd az év végén mégis kibékült vele, és 1424-ben nekiadta a felvidéki bányavárosokat. 1437-ben egyes vélekedések szerint saját veje Habsburg Albert ellen szándékozott törni, és a magyar cseh koronát Ullászló lengyel király kezére akarta játszani. Erre hivatkozva Albert fogságba vetette Borbálát, aki mint fogoly kísérte Pozsonyik férjének holttestét. Albert király a megkoronáztatása után szabadon bocsájtotta Borbálát, aki Lengyelországba menekült. Mivel a magyar rendek nem engedték meg, hogy az országba visszatérjen, és a lengyelek sem szívesen látták, Csehországba ment, ahol Melnik várába élt haláláig 1451-ig. Prágában temették el. Borbála és Zsigmond házasságából egy lány született, luxemburgi Erzsébet, akire még visszatérünk, hiszen fontos szerepet játszott azokban az eseményekben, amelyek Zsigmond halála után bontakoztak ki.
Beszéljünk még a magyar király halálának körülményeiről is.
A magyar királyságban már 50 éve uralkodó Zsigmond Turóczi János kronikája szerint Prágában tartózkodott, amikor testének gyengüléséből felismerte, hogy kora közelít élete végső határához, a magyarok főembereit, akik elkísérték, titokban magához hivatta. A magyarok miután az összes szükséges úti holmit előkészítették, mindent a császár tanácsa szerint tettek. Az öreg uralkodót tisztes őszhaját virágkoszorúval díszítve végigvitték a városon. Kijutott tehát Prága városából, óhajtott hazájában, azonban már nem érkezett meg, hanem Znojmóban, Morvaország városába érve meghalt. Később övéi bősége sírásától kísérve Magyarországra szállították, és a váradi egyházban ugyanolyan tisztelettel temették el, mint elődeit. Zsigmond halálát valamivel részletesebben örökíti meg Eberhard Windecke, aki szerint azon a napon, amikor távoznia kellett az élők sorából, megparancsolta, hogy a római császárhoz méltóan reggel adják rá albáját, evangélium és lexke olvasó ruháját, valamint karingét és császári koronáját, majd misét hallgatott. A mise után megparancsolta, hogy vetköztessék le, és így szólt, adjátok rám azt a ruhát, amiben eltemettek. Miután ez megtörtént, egy trónra ültették, és távozott az élők sorából. De mielőtt meghalt volna, azt parancsolta, hogy halála után 2-3 napon át hagyják ülve a trónszékben, amelyen meghalt, hogy mindenki megtekinthesse, és láthassa, hogy minden világok ura halott, és eltávozott élők sorából. Ezután a császár testét egy kocsira helyezték, és Morvaországból Magyarországra, Pozsonyba, onnan Komáromba, onnan Esztergomba, onnan Visegrádra, onnan Vácra, onnan Budára, onnan pedig Váradra vitték. Itt helyezték végső nyugalomra első felesége Mária királynő mellé, a dicső uralkodó Szent László templomába, akit a fent nevezett császár minden időben tisztelt és szívesen szolgált. Zsigmond király tehát 1437. december 6-án halt meg a csehországi Znojdonban. Zsigmondra igen nagy hatással volt magyarországi neveltetése. Mindig büszke volt a magyar királyi címére, és már igen korán, 1406-ban rendelkezett arról, hogy Váradon helyezzék majd örök nyugalomra. E döntését feltehetően nagyban befolyásolta Szent Lászlónak Lajos király korában jelentésről vált kultusza és tisztelete is.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről, miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során végigkövettük azt, hogy hogyan fejlődött a kultúra Zsigmond király korába. Láthattuk azt, hogy ez a kultúra alapvetően egy udvari kultúra volt, de emellett a városokban elsősorban megjelent egy világi, értelmiségi réteg is. Ezen kívül megemlítettük azt, hogy Zsigmond király gondot fordított egyetem alapítására, viszont mindkét próbálkozása végül kudarcba fulladt. Beszéltünk arról, hogy Zsigmond király hogyan építette ki a budai palotát. Hallhattuk azt, hogy uralkodása során jelentős mértékben kibővítette a budai várhegyen található, már létező épületegyüttest. Ezen kívül beszéltünk Zsigmond király családjáról is, két házassága volt, valamint halálának a körülményeit is felvázoltuk, amint az két különböző krónikában megjelenik. A következő műsorunkban a Zsigmondot követő király Habsburg Albertnek az uralkodásával fogunk foglalkozni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagybodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.